Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, magasztaljuk hálaadással a mi Urunkat, Istenünket ez esztendő utolsó Isten tiszteletén, a 105. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek.
Imádkozzatok szent nevének, hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét, beszéljétek a nép előtt nagy csodáit, melyeket tett.
Helyünket elfoglalva, e megkezdett Zsoltárunknak, a 105. Zsoltárunknak énekeljük második és harmadik versét. A második vers így kezdődik: néki vígan énekeljetek.
Néki vígan énekeljetek, sok csoda dolgát dicsérjétek, magasztaljátok szent nevét, kék szívből félétek őtet. Azoknak szívek, kik az Úrról emlékeznek, keressétek a kegyes Urat, és az ő színét és hatalmát. Gondoljátok dolgait, jönnyűzzétek csodáit, ítéletét hirdessétek, melyek ő szájából
Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása, jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, hogy sok jót tettél velünk ebben az esztendőben is. Valahányszor eljöhettünk a te házadba és megállhattunk a te színed előtt. Köszönjük neked ígédet, amellyel újból és újból kerestél. Köszönjük útmutatásaidat, amelyekkel tanácsoltál bennünket. Köszönjük neked intéseidet, amelyekkel megállítottál bennünket olyan utakon, amelyek nem jó irányba vezettek életünkben. És köszönjük neked megújuló kegyelmedet, amelyet megmutattál a testvéri közösségben is, egymás között megélhetett szeretett kapcsolatokért is dicsőítünk téged. Így állunk meg most hálaadásra és örvendezésre a te színed előtt, és kérjük, keressük a te színedet és hatalmadat. Szeretnénk meggondolni, átgondolni mindazt, amit hatalmasan cselekedtél érettünk és velünk. És szeretnénk téged dicsőíteni. Kérünk, vezess most is gondolatainkat ígéd által, taníts bennünket arra, hogy hogyan is tehetjük meg mindezt a te dicsőségedre. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel Isten igéjét. Isten igéjét a mai napra kijelölt szakaszból, a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből olvasom a testvérek között. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetének a 18. verstől kezdődő szakaszát, ahol ezeket találjuk megírva. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelki ismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön, örökké. Amen. Kedves testvéreim, ma talán sokszor elhangzik az a mondat mindenféle közegben, hogy búcsúzunk, búcsúztatjuk az ó esztendőt. Mintha valaminek végérvényesen vége lenne, elszakadna, és mintha valami holnaptól majd újra elindulna. Nagyon csalóka dolog az ember életében az idő, és pontosabban az idő számlálása, hiszen az idő az nem áll meg, csak mi fordulunk egyet a számításaink szerint, a holnapi nap az ugyanolyan lesz, mint a mai, és az elkövetkezendő hetek is ugyanolyanok lesznek, mint az ezt megelőző hetek. Ha Isten akarja és élünk, a nap ugyanúgy fog fölkelni, és ugyanúgy fog lenyugodni a fejünk fölött. Nem lesz vége, és nincsen vége semminek az életünkben. Egyszerűen csak elérkezünk egy olyan naphoz, ahol fordulunk az idő mérésében, az idő számításában. Mégsem akarjuk ezt a napot bagatelizálni, és nem mondhatja azt talán senki közülünk, hogy ez egy lényegtelen nap, és nincs értelme egy ilyen napon megállni, és egy kicsit visszatekinteni, vagy éppen előre tekinteni. De mindenképpen szeretnénk ezt mi, akik eljöttünk ide Isten házába, Isten igéje és Isten mértéke alapján megtenni. Búcsúzik a keresztjén ember is minden egyes nap, az elmúlt nap eseményeitől, és várjuk mi is a napfelkeltét, a megújulást, de mégis a búcsúzásunk és a várakozásunk minden időben más színben tűnik föl, mint ahogyan ezt a világ teszi. A legtöbb ember, a világi ember a nap végén még azon zsörtölődik, hogy mi nem fért bele a napjába, mivel nem készült el, és már azon izgul, hogy mi fog történni holnap, vajon a holnapi dolgokat hogy fogja tudni besűríteni az életébe. A keresztjén ember hálaadással búcsúzik az idő a nap végén, és reménységgel, hittel tekint a jövő felé, hogy az az Úr, aki őt megsegítette és megáldotta, az az Úr holnap is meg fogja ezt a jót vele cselekedni. Azt gondolom, hogy minden szinten része van az életünkben a búcsúzásnak. Amikor a mai ige szakaszt felolvasom, ez is egyfajta búcsúzás, és egy kicsit tanít bennünket arra, hogy keresztény módon hogyan gondolkozzunk mi az idők változásáról. Nem tudjuk, nagy viták vannak azon, hogy ezt a levelet tulajdonképpen melyik apostol írta, vagy egyáltalán ki írta a zsidókhoz írt levelet, A közfelfogás általában Pál apostolnak szokta ezt a levelet tulajdonítani, a közvetlenségei miatt, a fordulatai miatt, és én magam is úgy érzem, hogy nem tévedünk nagyot, ha ezt a levelet az ő tollából származtatjuk, aki a Szentlélek vezetése alatt írta meg. Ez a levél nem könnyű levél, amikor a végére ér az apostol a tanításának, akkor magunk is kíváncsiak vagyunk, hogy hogy lehet egy ilyen tanítást berekeszteni és befejezni. Hiszen nehéz dolgokat mond el és tanít meg ebben a levélben az apostol, Jézus Krisztusról elsősorban. Az olvasói szerint szeretné felragyogtatni Jézus Krisztust, mint egyedülvaló megváltót, mint a megígért messiást, és szeretné arra biztatni, bátorítani az övéit, akik olvassák a levelét, hogy higgyenek Jézus Krisztusban, hogy egyedül csak Jézus Krisztusban higgyenek. És az ember várja, hogy hogyan fog véget érni egy ilyen levél, hogy lehet berekeszteni egy ilyen tanítást. És egyfelől nagyon érdekes ennek a levélnek a befejezése, másfő meg meglepő, mert igazából ebben a levélben nagyon személyes dolgok kerülnek elő a végén, a levél végén. Ezek a személyes dolgok arról szólnak, hogy az író, az apostol előáll egy kéréssel. Megkéri valamire az ő hallgatóit. Eddig buzdította őket, most meg a levél végén előáll egy kéréssel. Azt kéri az olvasóktól, hogy amiben most ő benne van, nem részletezi, hogy mi az, amiben ő most benne van, imádkozzanak azért, hogy az jó végbe menjen. Imádkozzatok értünk, ez a kérés, és annak a kérésnek a tárgya nem más, mint hogy amiben most mi benne vagyunk, amiben munkálkodunk, jó lelkiismerettel, az jó végbe menjen. Testvérek, azt gondolom, minden ember életében fontos az, hogy a dolgok jó végbe menjenek. Talán törekszünk is erre, hogy a dolgok jó végbe menjenek. És talán ebben az esztendőben is sok mindent megtettünk azért, hogy a dolgaink, az ügyeink jó végbe menjenek. Azt gondolhatnánk, hogy az apostol, aki ezt a levelet írta, elég rutinos már ahhoz, hogy elkormányozza és elvezesse az ügyeit, hogy azok jó végbe érjenek. Minél idősebb az ember, annál jobban úgy gondolja, hogy van elég élettapasztalatom ahhoz, hogy az életem dolgait jó végbe vigyem. Mégis megdöbbent és megállít bennünket az, hogy az apostol azt mondja, imádkozzatok értünk. Imádkozzatok azért, hogy amit mi csinálunk, jó lelkiismerettel csináljuk, de jó végbe mehessen. Vajon mi az, amit az apostol csinál? Egy dologban biztosak lehetünk, hogy Isten ügyéért munkálkodik. Hát ezt a levelet is azért írja, mert szereti az Urat, és szeretné azt, hogyha azok, akik olvassák ezt a levelet, hasonlóképpen szeretnék meg Jézus Krisztust. Azt kéri az apostol, hogy imádkozzatok azért, hogy amit teszünk, akár a levélírása közben, akár egyébként, az Isten ügyének hasznára lehessen, azaz Isten ügyét előre mozdítsa, és hasznossá tegye ebben a világban. Kedves testvérek, törekszünk arra, hogy jó végbe menjenek a dolgaink, de most az apostol példája arra buzdít bennünket, hogy soha nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy úgy mehetnek jó végbe a dolgaink, hogyha valaki ebben bennünket segít. Ha Isten mellénk áll, és azok a dolgaink kellene, hogy jó végbe menjenek, amelyek Isten ügyével kapcsolatosak, amelyek Isten ügyének a hasznára lehetnek. Nem tudom, milyen ügyeink voltak az elmúlt esztendőben, vagy milyen ügyeket viszünk át az elkövetkezendő esztendőre. Mégis úgy záródik ez a levél, és én szeretném, ha így tudnánk zárni ezt az esztendőt, hogy egymástól azt kérjük, egymást arra buzdítjuk, imádkozzatok értünk, hogy a mi ügyünk, az Úr ügye jó végbe mehessen, hogy amit csinálunk, amit az életünk folyamán elvégzünk, az Isten ügyének hasznára lehessen. Testvérek, annyi mindennel telnek meg a napjaink, és valójában talán sokszor csak a fordulókon, az évfordulókon döbbenünk rá arra, hogy mennyire kevés a valódi tartalom az életünkbe. Ami valóban jó ügyért folyik és telik az életünkbe, annyi haszontalan dologgal tudjuk elütni az időt, elmúlatni az időt a szó szoros meg átvitt értelmében is, hogy múljon, teljen! Az ember ilyen. És csak nagy ritkán, amikor megállunk, akkor jövünk rá, hogy mennyi haszontalan dolgot teszünk. És az Isten ügye is úgy zajlik az életünkben, hogy sokszor nincsen az életünk Isten ügyének a hasznára. Nincs a hasznára. Na jó, hát sokan azt mondják, én legalább nem akadályozom az Isten ügyét, mint mások. De itt az apostol azt kéri az ő olvasóit, hogy azért imádkozzatok, hogy amit mi teszünk, cselekszünk, az az Isten ügyének a hasznára, az előmozdulására legyen. Megállít bennünket ez a kérés, és talán el is kell, hogy gondolkoztasson mindannyiunkat, testvérek, hogy mivel is telt a mi életünk elmúlt ideje, időszaka, az elmúlt esztendő. Helye volt-e benne az Isten ügyének? Hasznára voltunk-e az Isten ügyének? És az, amit átviszünk magunkkal, az vajon az Isten ügye szempontjából fontos-e, vagy egyáltalán lényegtelen? Olyan jó lenne ezen a mai napon ezen megállni, és ami nem fontos az Isten ügye szempontjából, testvérek, attól olyan jó lenne egy vonásra megválni, és azt mondani, ezt nem viszem tovább. Az aggodalmaskodást, a békétlenséget, a szeretetlenséget, a veszekedést, ami nincs az Isten ügyének a hasznára, se gyülekezetben, se családban, sem munkahelyen. Olyan jó lenne itt hagyni, és azt mondani, nem viszem tovább. Mert nem szolgálja az Isten ügyét. Mert nem abban segít, hogy jó végbe menjen az Isten ügye. Szeretném, ha ma mindannyian meg tudnánk állni egy kis csendességben majd valahol ennek az estének a folyamán, és el tudnánk kérni Istentől ezt a világosságot, hogy mutasd meg nekem, Uram, hogy mi az, amit nyugodtan el lehet hagyni az életemből. Mert nincs hasznára senkinek, legfőképpen pedig nincs hasznára a te ügyednek. A másik kérés, amit itt az apostol megfogalmaz, az az, hogy imádkozzatok értünk, hogy mi újra együtt lehessünk. Egy csodálatos közösség képe sejlik föl előttünk, ahol az apostol, a levél írója együtt volt, és újra együtt szeretne lenni az ő lelki testvéreivel. Azt mondja, imádkozzatok azért, hogy mi újra láthassuk egymást, hogy mi hamarabb visszajuthassak hozzátok. Testvérek, mindig öröm számomra az Isten házába való jövetel, mint ahogy erről beszéltem itt nem régen, nem csak az ige miatt, hanem a testvérek miatt is. Hogy láthatom a testvéreket. És Isten felé kimondhatatlan hála van a szívemben azért, hogy ez a templom a legtöbbször tele szokott lenni. És itt sok testvérrel találkozhatom ezen a helyen. És úgy vágyik a szívem arra, hogy valahogy egymás felé is így tudnánk mindig fordulni. Ezzel a vágyakozással, hogy milyen jó, hogy ott együtt lehetünk az Isten házába. Hát nem csak azzal, akivel a sors együvé teremtett a párommal, a gyerekemmel, nem csak azokkal, akikkel Isten oda egy házba rendelt, szomszédokkal, hanem lelki testvérekkel. Az apostol szívében ott van egy mély vágyódás arra, hogy ő újra a lelki testvérekkel lehessen. Tudjuk az apostol leveleiből azt, bármelyik apostol is írta ezt a levelet, hogy az első keresztjének sem voltak mézes kalácsból. Voltak ott is feszültségek, voltak nehézségek a gyülekezetben, voltak nézeteltérések, voltak hamis tanítók, voltak rajongók, akik megosztották a gyülekezetet. A gyülekezetben nem volt mindig arany élet, mert voltak feszültségek. Olykor egymás között támadtak feszültségek a testvérek között. És talán arra gondolunk, hogyha az apostol most távol van ettől a közösségtől, akkor bizonyára valamilyen szempontból talán még jól is érzi magát, mert nincs ott a sűrejében a dolgoknak. De mit mond? Azt mondja, hogy én vágyom arra, hogy mi újra láthassuk egymást, hogy újra együtt lehessünk. Testvérek, a gyülekezet nem feltétlen az a hely ma sem, ahol mindig békesség honol. És azért nem ilyen hely a gyülekezet, mert mi magunk jövünk ide emberek, akik nem tudunk ide elegendő békességet meg szeretetet hozni magunkkal. Annyi szeretet, békesség, öröm lesz a gyülekezetben mindig, amennyit mi ide hozunk. És ha mi nem tudunk ide hozni szeretetet, örömöt, békességet, egyetértést, türelmet, akkor nincsen közöttünk. Mégis azt mondja az apostol, hogy vágyom arra, hogy újra közöttetek lehessek. Imádkozzatok azért, hogy újra visszajussak hozzátok. Testvérek, arra a közösségre vágyik itt az apostol, amiről Jézus úgy beszélt, mint egy szeretett közösségről, és amely közösséget úgy mutatott be Jézus, hogy erről fogják megismerni az emberek, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogy ti egymást szeretitek. Hogy ti egymást szeretitek. Mindig egyszerűbb egy közösségből kimaradni. Ha valami nem tetszik, ha megsértettek, ha beszóltak, ahogy a fiatalok szokták mondani, hát egyszerűbb kimaradni, azt mondom, hogy nem megyek. De az igazi hívő lélek, testvérek, nem tud meglenni közösség nélkül. És az apostol azért ír ott a búcsúban ilyen dolgokat, mert szomjúság gyötri, és vágyik a közösségre. Igazi lelki élete az embernek a közösségben lehet, testvéreim. Mert a világ egyre jobban elmegy az egyénieskedés felé. Mindenki építi a maga egyénies vallását, gondolatait. Én úgy gondolom, nekem az a véleményem, egyre többször halljuk ezt a világban, és teljesen mindegy, hogy mások mit mondanak, az Isten népe az mindig közösség volt, és közösség is fog maradni. Ahol az köt bennünket össze, hogy van valaki, aki jót gondolt felőlünk, ez pedig a mi Urunk, édesatyánk. És mi vágyunk abba a közösségbe, ahol az ő színe előtt újra és újra együtt lehetünk. Miért fontos ez, és miért beszélek én erről? Azért, testvérek, mert talán egy ilyen forduló pontján az életünknek el kell azon is gondolkoznunk, hogy mindig drága volt-e nekünk ez a hely és ez a közösség a másikért is. Drága volt-e ebbe az esztendőbe, vagy úgy gondoltuk, hogy hát egyszer nem megyek, nem baj. Nem kell minden vasárnap elmenni, gondolja az átlagember. De testvérek, az igazi lelki testvérek, Isten színe előtt azok mindig a gyülekezetben találkoznak. És azt mondja az apostol, hogy én szeretnék visszajutni hozzátok, együtt veletek megállni az Isten előtt, örvendezni, hallgatni az igét, látni a ti arcotokat, hallani azt, amit átéltetek, a bizonyságaitokat. Testvérek, amikor ez a közösség nem kell nekünk, akkor mindig nagy dolgokról maradunk le. Nem rólam maradnak le a testvérek, félreértés, ne essék, ez alatt nem azt értem, mert én nem vagyok nagy dolog, mert majd én egyszer meghalok, és jönni fog egy másik lelkész, aki hirdetni fogja itt az Isten igéjét. Ez az Isten ügyében a legkisebb dolog vagyok. Az ígéről maradunk le, testvérek. Isten szaváról lemaradni, na ez a nagy dolog. Amikor az ember megtehetné, de azt mondja, hát most annyira ez nem fontos. Adja Isten, hogy imádságos szívvel tudjunk neki indulni majd a következő esztendőnek is, hogy segíts Uram, hogy én mindent megtegyek azért, hogy együtt lehessek azokkal, akik téged szeretnek. Nem vagyunk egyformák. Nem egyformán szeretjük az Urat, de szeretjük az Urat. Ő tanít bennünket. Olyanok vagyunk, hogy értsék a testvérek, mint egy iskola. Ha bemegy valaki a gyermekeim iskolába, akkor ott lát kis első osztályosokat, meg lát nyolcadikosokat. Összeköti őket egy hely, egy ügy, de ők végtelenül különböznek egymástól. Az Isten népe, az Isten nyája is ilyen. Vannak, akik már többet tudnak, messzebb jutottak a hitben, és vannak, akik hitben indulók, de nagyon lelkesek, annak rakoncátlanok. De a közös az a gyülekezetben, és az kell, hogy legyen a gyülekezetben a közösség, hogy mi szeretjük az Urat. És ezért ragaszkodunk azokhoz a lelki testvérekhez is, akik velünk együtt szeretik az Urat. Nos, az apostol miközben búcsúzik az olvasóktól, ezzel a kéréssel keresi meg őket. Imádkozzatok értünk, hogy a mi dolgunk Isten ügyének hasznára lehessen, amiben most benne vagyunk, mert azért munkálkodunk, ez a fontos most nekünk. És imádkozzatok azért, hogy újra láthassuk egymást, hogy együtt lehessünk. De nem csak egy kérés fogalmazódik itt meg, hanem hogy meggyőződhessünk az apostol önzetlenségéről, egy igazi hívő lélek lelkületéről, ebben a záradékban van egy kívánság is. Benne van az apostol imádsága, ami egy kívánság. Nem csak az kér, hogy ti imádkozzatok értem és értünk, hanem leírja ott az apostol az ő imádságát, amivel imádkozik a gyülekezetért. Azokért az emberekért, akiknek írja ezeket a sorokat. Mennyire önzetlen dolog. Milyen ritkán jelenik meg a világunkban. Kérni tudunk, de ritkán tudjuk azt mondani, na én ezért ezt fogom adni, vagy ezt teszem. Az apostol azt mondja, a békesség Istene, akit én megszólítok, tegyen készségessé titeket minden jóra. És hogy mi ez a minden jó, azt így fejti az apostol Isten akaratának teljesítésére. Ez az apostol imádsága a gyülekezetért. A békesség Istene pedig tegyen készségessé titeket minden jóra, azaz akaratának teljesítésére. És ezzel tanítja is újra a gyülekezetet. Mert testvéreim, a jó, amit kergetünk, amire vágyunk, amikor azt mondjuk, hogy jó végbe menjenek a dolgaink, az az apostol tanítása szerint nem más, mint az Isten akaratának teljesítése. Úgy mondja itt, hogy azért imádkozom, hogy szülessen meg bennetek a készség erre, hogy ti az Isten akaratát cselekedjétek. Azt akarja ezzel kifejezni az apostol, hogy az Isten akaratának cselekvése, testvérek, az nem zsigerből jön, még a hívő ember életében sem. Nem úgy van, hogy én hívő ember vagyok, és a világ legtermészetesebb dolog, hogy én engedelmeskedek Istennek, hanem így mondja az apostol, hogy én azért imádkozom, hogy a békesség Istene tegyen készségessé titeket. Magyarán a készségessé, ez a görög szó azt jelenti, és azt akarja hangsúlyozni, hogy Isten ajándéka az a ti életetekben, hogy vágyakoztok az ő akaratának a teljesítésére, a jóra. És én azért imádkozom, hogy Isten adja meg a szívetekbe ezt az ellenállhatatlan vágyat, hogy akarjatok neki engedni, és akarjátok az ő akaratát teljesíteni. Hát sok mindent írhatna az apostol, beszélhetne gazdagságról, beszélhetne különböző személyi ügyekről, amik ott a gyülekezetben folynak. De olyan megdöbbentő és mégis olyan szép, hogy az apostol azt mondja, hogy én azért imádkozom, hogy szülessen meg bennetek a készség az Isten akaratának cselekvésére, arra a jóra, ami nem más, mint az Isten akaratának a betöltése. Mindezt a jóra való készséget, az Isten akaratának teljesítését, testvérek, Isten munkája bennünk. Isten munkája bennünk, hogy mi megértsük, meglássuk, hogy mi a kedves ő előtte, nem tudjuk magunktól. Nem tudjuk magunktól. Mi azt se tudjuk, hogy a másiknak mi a jó. Nem tudjuk. Ha nem beszél róla a másik, nem tudjuk kitalálni. 10-ből 2-szer maximum, hogy mi a jó neki. Ha nem kommunikálunk egymással, azt se tudjuk, hogy a másik mit szeretne, mit élvezne, mitől vigasztalódna meg. Hát akkor honnan tudnánk mi azt magunktól, hogy mi az, ami kedves Isten előtt. Így mondja az apostol, hogy én imádkozom azért, hogy ti megértsétek, megtudjátok, hogy mi a kedves Isten előtt. Nem írja itt le az apostol, kedves testvéreim, de hadd hirdessem közöttetek azt, hogy Isten előtt a hit, a bizalom, a reménység kedves dolog. Amikor az ember hitet, bizalmat szavaz az Úrnak, ez az, ami Isten előtt kedves dolog. Jézus Krisztusra hivatkozik itt az apostol, azt mondja, ő általa munkálja bennünk ezeket a dolgokat Isten. Ő a példa előttünk, azt mondja a Szentírás róla, engedelmes volt halálig. Bízott az Atya szeretetében, bízott az Atya erejében, és ezért engedelmes volt, mint halálig. És aztán a Jelenések könyvében, mire buzdít bennünket egy másik író, arra buzdít, hogy legyünk hűek mi is, ahogyan Jézus Krisztus hű volt. Mert aki hű, az megkapja az életnek koronáját Istentől. Ez az, ami kedves Isten előtt, a hit által való bizalom, a reménység, amely nem kételkedik ő benne. Nem tudom én sem, hogy mit hoz a holnap, de egy dologban biztos lehetek, abban, hogy az Úr tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ha valami erőt ad az én életemnek, és erőt adhat mindannyiunk életének, testvérek, az az, hogy van egy változhatatlan, örök, igaz, megrendíthetetlen pontja az életünknek, ez pedig Jézus Krisztus. Az ég és a föld elmúlnak, a mi életünk is elmúlik, de Isten, az ő igéje örökre megmarad. Így imádkozik az apostol az övéiért, akiket szeret, hogy az Úr tegyen benneteket készekké az ő akaratának teljesítésére, hogy munkálja bennetek mindazt, ami kedves ő előtte. Adjon és áldjon meg benneteket gazdagon hittel. Kedves testvéreim, ha visszatekintve olyan dolgokat látunk az életünkben, hogy Isten odaadta nekünk a készséget, akár arra, hogy jöjjünk, akár arra, hogy engedjünk neki, akkor álljunk meg ezen a mai napon nem csak bűnbánattal, hanem álljunk meg ő előtte hálaadással is. Azzal a hálaadással, ami egyedül csak neki szól. Azzal a köszönettel, hogy köszönöm, Uram, hogy te tanítottál a hit dolgaira. Köszönöm, hogy munkáltad a szívembe a bizalmat, a reménységet. Azokban a napokban, azokban az órákban, vagy azokban az eseményekben, amikor nem volt ott semmi hinni való, vagy semmi remélni való, köszönöm, hogy te segítettél rajtam. Adjunk hálát azért, hogyha meg tudtuk tenni az ő akaratát. Az apostol azt mondja, Isten munkája ez bennünk. Hát munkája bennünk továbbra is az Úr, az engedelmességet, az előtte való meghajlást. Ahogyan mondtam, az apostol egy súlyos levél végén köszön el az olvasóitól, ilyen módon és ilyen szavakkal megköszöni, kéri a gyülekezet imádságát, és egyúttal ő maga is imádkozik a gyülekezetért. Talán ebben az esztendőben zárhatjuk mi is így az életünket, hogy kérjük egymás imádságát, a testvérektől kérem én is az imádságot, azért, hogy jó végbe menjen az én itteni szolgálatom, a folytatásban is, hogy Isten tanítson bennünket, mindannyiunkat ebben a közösségben, hogy újra és újra együtt lehessünk, és hát mondjam azt is a testvéreknek, hogy hordozom a testvéreket is imádságban, hogy Isten megtanítson bennünket, mindannyiunkat a jóra, az ő akaratának teljesítésére, hogy együtt megismeressük, mi a kedves ő előtte, mi az ő akarata. Fejezzük most így be ezt az Isten tiszteletünket is, és ezt az ige hirdetést is imádsággal. Csendesedjünk el Isten színe előtt. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, jertek fennállva, tegyük ezt, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te neked azt, hogy úgy bánsz velünk, mint gyermekeiddel. Köszönjük ajándékaidat, legfőképpen a hitet, a bizalmat, a reménységet, amit fölébresztettél a mi szívünkbe. Köszönjük neked a szomjúságot, amelyet alkalomról alkalomra támasztottál és támasztasz a mi szívünkbe, igéd iránt, a közösség iránt, amely téged szeret. Kérünk téged, Urunk, hogy ne szűnj meg munkálkodni bennünk, és kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, ne szűnj meg könyörögni érettünk az Atya színe előtt. Szeretnénk, ha jó végbe mehetnének a mi dolgaink itt ezen a helyen is. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert sok jót cselekedtél velünk, amelyet föl sem számolhatunk és föl sem sorolhatunk. Köszönjük te neked nem csak a külsőségeket, azokat a segítségeket, amelyeket megmutattál és megadtál nekünk, hanem köszönjük te neked különösképpen is a lelkünkben, a szívünkben elvégzett munkádat. Köszönjük neked a hit ajándékát, a vigasztalódást, köszönjük a szeretetet, az örömet, mindazt, amit tőled kaphattunk ezen a helyen és ebben a közösségben. Engedd, hogy fontossá váljon, és még fontosabbá váljon a mi életünkbe az ide tartozás, a hozzád tartozás, az egymásért való könyörgés. Kérünk, taníts bennünket a közös életre, formálj bennünket hitünkben, gondolkozásunkban, alakítsd a mi cselekedeteinket, hogy ahogyan az apostol is írja, lehessen és történhessen minden közöttünk a te dicsőségedre. Hisszük, hogy ami a te jó akaratod szerint való, az jó nekünk is. Ezért kérjük, ragyogtasd, világoltasd előttünk a te akaratodat, a te utadat, és adjál a mi szívünkbe bátorságot és bizalmat, hogy hadd tudjunk ezen az úton járni. Rendelj a mi életünkben ezen a mai estén is még csendet, amikor elgondolkozhatunk és megállhatunk a te színed előtt. Hálaadása és könyörgéssel egyaránt. Kérünk téged, fordulj hozzánk, áld és szenteld meg esténket, holnapi napunkat, egész életünket. Amen. Mondjuk el azt az imádságot, amelyet az Úr Jézus Krisztus tanított nekünk, testvéreim, közösen és fennhangon. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Gyertek testvérek, hallgassuk meg fennállva, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintusbeliekhez írott első levelében, a 11. fejezet 23. versével kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Testvéreim, hirdettik e szent jegyek, ami Urunk Jézus Krisztus halálát, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Hívlak, várlak ide benneteket, és arra kérlek mindannyiótokat, gyertek, álljunk meg most az ő színe előtt, hálaadással, bűnvallással, imádkozzunk eképpen. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, azért, mert eljöttél ebbe a világba, és vállaltad a megtöretés útját, azért, hogy nekünk örök életet, üdvösséget szerezél a bűnbocsánat által. Köszönjük, hogy ennyire szerettél és szeretsz bennünket. Köszönjük te neked, hogy e jegyek most erősítenek bennünket a mi hitünkben, amelyek a te jöveteledről, utadról tesznek bizonyságot. De a jegyek emlékeztetnek bennünket a mi nyomorúságunkra, arra, hogy nélküled menthetetlen, kárhozatra méltó emberek vagyunk. Tisztátalan életünk, gondolataink, cselekedeteink, beszédeink miatt csak ítéletet érdemlünk. Mégis köszönjük te neked azt, hogy azért jöttél el, hogy elhordozd a mi bűneink büntetését. Köszönjük, hogy ezt megtetted. És köszönjük neked azt is, hogy aki hiszte benned, és kéri a bűnök bocsánatát, azt te felmented a bűnei ítélete alól. És köszönjük te neked azt, hogy aki hiszte benned, annak éretted örök élete van. Erősíts most meg bennünket ebben a mi hitünkben és meggyőződésünkben, hogy tudjunk szívből ragaszkodni te hozzád, még inkább szeretni téged, és teljes engedelmességgel magunkat neked adni. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, légy és maradj közöttünk, hogy a mi közösségünk, üdvösségünket szolgálhassa. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje és szokása szerint megvallottuk a mi bűneinket, alkalmatlanságunkat. Most arra hívlak benneteket, valljuk meg a mi üdvösséges hitünket, elmondván minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt,
Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megállt a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből Jézus Krisztusért mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Kedves testvéreim, így szerezte az utolsó vacsora alkalmával a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink, az egyházatyák, a reformátorok, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Istennek békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy így tekintesz reánk, és fogadsz magadhoz bennünket. Dicsőítünk téged a látható jegyekért, amelyek emlékeztetnek és egyúttal meg is erősítenek bennünket a benned való bizalmunkban, hitünkben, a te elégséges voltodban. Áldj és szentelj meg bennünket, hogy életünk hirdethesse a te jóságodat, nagyságodat és szeretetedet, amelyet velünk közöltél, ahogyan te közeledtél és közeledsz hozzánk. Taníts bennünket ilyen életet élni. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, És zárjuk Isten tiszteletünket, úrvacsorai közösségünket, a 469. dicséretünk 4. és 5. versének éneklésével, a 469. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük, a 4. vers így kezdődik: Vezess engem útadon, magad légy az út.